Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az Ószövetségbeli Szentigét, amelyet egyházunk advent második vasárnapjára ige hirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Malakiás próféta könyvének harmadik fejezetének első 7 versében a következőképpen. Én majd elküldöm a követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg előtte, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek, és olyan lesz az majd, olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban. A hajdani években eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküvők ellen. Azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartották meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Malakiás próféta ezt a prédikációt körülbelül Krisztus előtt 450 körül mondta. Ő egy olyan próféta volt, aki a babiloni fogságból hazatért Izraelbe. Nagyon érdekes az ő nevének jelentése. Azt jelenti, hogy küldöttem hírnököm. Az Úr elküldte az ő szolgáját, hogy hirdesse az akaratát. Izrael népe hazatért, és úgy nézett ki, hogy rendeződik az élete. Ugye először is lerakták a templom alapjait, fölépítették a templomot, fölépítették Jeruzsálemnek a városfalát, biztonságban éltek, egyre inkább gazdagabb lett a nép, egyre jobb lett minden, igen ám, de hogy nálunk is elő szokott fordulni, amikor nincsen nagy baj, akkor szépen lassan elengedjük az Istennek a kezét. És így történt Izrael életében is. Szépen, lassan a nagy jólétben elfelejtkeztek az Istenről. És a bűnök, azok a bűnök, amelyek korábban a babiloni fogság előtt még megvoltak, újra teret nyertek Izrael életében. És Isten küldte az ő szolgáját, az ő hírnökét, és azt mondta, hogy ha ez továbbra is így fog maradni, hogyha bűnben éltek, akkor végérvényesen el fogtok pusztulni. Nem olyan lesz, mint a babiloni fogság idején, hogy hát kaptok egy kis fenyítést, de aztán jobbra fordul minden, hanem végképp el fog törölni Isten titeket a föld színéről. Ez nem hálás feladat. Ilyen üzenetet senki sem akar hallani, és bizony el kell mondani, hogy a hírnöknek sem könnyű a feladata. Mert ezt nem veszik kedvesen az emberek. Ha mi ilyen ítéletes prédikációt mondunk, akkor azt mondják, hogy kemény beszéd ez, ki hallgathatja. De ez a mi feladatunk. Mert az Isten emberei nem aszerint beszélnek, hogy a hallgatóság mit kíván tőlük, hanem hogy az Isten mit helyezett a mi szívünkre. És bizony ez nehéz. Lelkész társaim is biztos el tudják mondani, hogy sokszor valamit látunk az igéből, és tudjuk, hogy akik majd hallgatni fogják azokat, ez megérinti. talán gyenge pontját is eltalálja az embernek, és akkor vajon mondjuk-e, vagy nem mondjuk? Esetleg megbántsunk embereket, vagy ne bántsunk? És mi más nem tehetünk, ha igazán az Isten szolgái vagyunk, akkor hirdetnünk kell. És persze ez az ige nem csak másoknak fájhat, hanem nekünk is. Mert mi vagyunk azok, akik először olvassuk, akiknek szintén szól az Istennek az igéje. Tehát adja az Isten, hogyha mi eltávolodunk tőle, akkor legyen olyan, aki figyelmeztet minket. Hogy újra visszatérjünk hozzá. Mert az Isten azért figyelmeztet minket, hogy megtérjünk, hogy ne vesszünk el. Azt mondja Malakiás próféta felolvasott igében, hogy hamarosan el fog jönni templomába az Úr. Újra eljön. Ugye tudjuk azt, hogy a jeruzsálemi templom az egy különleges hely volt. Ott az Isten megígérte, hogy jelen lesz. Persze, hogy az Isten jelen van mindenhol a világban, de azt mondta, hogy lesz egy hely, a jeruzsálemi templom, és annak is a szentek szentje, ahol lehet találkozni az Istennel. Ahol az Istennek a dicsősége jelen lesz. Salamon, aki felépítette ezt a templomot, 1 Királyok 8-ban így imádkozott. De vajon lakhatik-e Isten a földön, hiszen az ég, sőt, az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézd nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkozik. Hallgasd meg lakóhelyeden, a mennyben, hallgasd meg és bocsáss meg neki. Igen, az Isten a mennyben lakik, de megígérte, hogy itt is, a földön is itt lesz. És a jeruzsálemi templom, ez egy különleges hely volt. Istennek a dicsősége, Istennek a jelenléte ott lakozott. Egy érdekes szót használ a héber, az Isten dicsőségére, a Sekina szót. Annak idején a szövetség ládája, Frigy láda fölött ott trónolt az Isten. És jó darabig ott volt Izrael népével együtt, de aztán a bűn, amely elhatalmasodott, arra kényszerítette az Istent, hogy elhagyja az Úr dicsősége Jeruzsálemet, a templomot. Ezékiel próféta könyvében olvassuk, hogy az Úr dicsősége eltávozott. Elhagyta a jeruzsálemi templomot. De aztán már ott Ezékiel könyvében Isten megígérte, hogy majd újra el fog jönni. Újra eljön és megtisztítja bűnéből Izrael népét. És erről szól az advent, az eljövetel. Isten eljön, és ő betartja az ígéretét. Mi emberek sokszor ígérgetünk, és nem tudjuk megtartani, de az Úr mindig megtartotta az ígéretét. És nem csak Ezékiel, nem csak Malakiás, hanem számtalan próféta, ahogy énekeltük is az egyik énekünkben, megígérte, hogy az Úr el fog jönni. Újra eljön a Sionra. Ezt olvashatjuk Zakariás prófétánál, Ézsaiás prófétánál, és még sorolhatnánk. Isten eljön, újra eljön. És milyen jó, hogy mi ezt nem csak úgy nézhetjük, mint ami majd be fog következni, hanem mivel már Krisztus születése után élünk, ezért elmondhatjuk, hogy az Úr betartotta az ígéretét. Eljött, és majd újra el fog jönni. Mert tudnunk kell, hogy Malakiás prófét a 3. fejezetében arról van szó, hogy az Úr eljön egyszer, és eljön másodszor is. Malakiás nem tudta, hogy miről is van itt szó. Ő nem tudta, de leírta. Péter apostol azt mondja az egyik levelében, hogy a próféták a Szentlélektől indítatva szóltak. igazán nem értették, hogy miről beszélnek, de leírták, hogy mi értsük. Tehát itt Jézus eljöveteléről van szó. Először azt mondja Malakiás, hogy elküld egy követet, aki előkészíti az utat. Ezt tudjuk, hogy ez keresztelő János volt. És aztán azt mondja, hogy eljön majd a szövetségnek a követe, az Úr, maga az Úr, az Úrnak az angyala. És ő volt az Úr Jézus Krisztus. Malakiás sok mindent látott. Látta a dicsőséget, de látta a szenvedést is. És látta az ítéletet. Mi azt mondjuk, hogy hát azért még az ítélet az nem következett be. Hát igen, mert ez majd az Úr Jézus Krisztus második eljövetelékor fog bekövetkezni. Hamar el fog jönni. Nem tudhatjuk, hogy mikor, lehet, hogy holnap, lehet, hogy 500 év múlva, de nekünk készen kell várni őt. Az oltár előtti igében ugye hangzott a figyelmeztetés, hogy vigyázzatok, és éberek legyetek. Nehogy elaludjatok. Ugye Izrael népe azért szenderült lassan-lassan álomba, mert nem volt nagyobb baj. A mi életünkben talán azt mondjuk, hogy a bajok azok milyen rosszak, de nem. A nyomorúság, a testi, a lelki nyomorúság oda vihet minket az Istenhez. Még hogyha úgy érezzük, hogy nincs semmi baj, akkor kerülünk igazán nagy bajba. Isten el fog jönni. Az Úr Jézus Krisztus hamarosan vissza fog jönni. És ő biztos beváltja az ígéretét. Mi már tudhatjuk, hogy testileg az Úr Jézus Krisztus eljött. Eljött, és ott volt a jeruzsálemi templomba. Most számba vehetjük, hogy mikor fordult meg ő. Ugye már 8 napos korában körül metélték, és akkor ott volt a templomba. Mindenki örült, hát egy kis gyermek ugye nagyon aranyos. Örvendeztek, hogy itt van a megváltó. 12 éves korában újra ott volt, ekkor álmélkodtak azon, hogy hogyan tanít. Hogy lehet az, hogy egy kis 12 éves gyermek Isten dolgait ennyire jól ismeri. Azután 30 évesen, amikor elkezdődött a nyilvános szolgálata, akkor újra tanított, és azt mondták, hogy ez másképpen tanít, mint az írástudók. Hatalommal beszél. És aztán tudjuk azt is, hogy az Úr Jézus Krisztus azért nem finomkodott végig, hanem bizony számára megbocánkoztató volt az, ahogy annak idején a templomban, a templomnak az udvarán üzleteltek, és megtisztította a templomot. Egyes írás magyarázók szerint 2-szer is megtörtént ez, szolgálatának az elején és a végén is. De ez még nem az utolsó ítélet volt. És hogyha az Isten tisztogatni akar minket, akkor ne lázadozzunk. Érdekes, hogy ahelyett, hogy a nép megfogadta volna, ahelyett, hogy a főpapok azt mondták volna, hogy igen, rosszul éltünk, és milyen jó, hogy Isten elküldte az ő prófétáját, ehelyett ugye fölháborodtak, és azt mondták, hogy itt van egy valaki, aki mindent fölforgat, tönkreteszi a mi üzletünket, ezt nem tűrhetjük tovább. És tudjuk azt, hogy húsvétkor már nem lehetett ott a templomban. Mert kitaszították őt, elfogták és kivégezték. Persze, hogy a mi bűneink miatt történt ez, de azért nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a főpapok irítség miatt adták őt a keresztre. Mert nem tűrhették azt, hogy az üzletüket tönkreteszi. És korábban is ugye arra kezdtem, hogy kisgyermek korában mindenki örült annak, hogy ő ott van a templomban. Hát azért nem mindenki örült, mert nagy Heródes fölháborodott, és azt mondta, hogy ki kell végeztetni ezt a gyermeket. Tudjuk, hogy ez nem sikerült neki, de ma is így van, hogy a vezetők, azok, akik nem az Isten szerint élnek, nem tűrhetik az Istennek az emberét. És ez így van a mi életünkben is. Az, ami vezet minket, irányítja a mi életünket, sokszor ellenkezik az Isten akaratával. Lehet, hogy valakit az értelme irányít, valakit az érzelme, a szenvedélyei, és ekkor azt kell mondani, hogy ezek az irányítók, ezek dőljenek le. Ezek a bálványok dőljenek le a mi életünkbe. Mert persze vannak olyan bűnök, amelyek ott vannak az életünkben, de azoktól könnyű megszabadulni. Mert nem alapvetően határoznak meg minket. De vannak olyan vezérelvek, amelyektől nekünk szabadulnunk kell. És ezt az Úr Jézus Krisztus tudja megtenni. És az Úr Jézust ezért küldte az Isten, hogy megszabadítson minket a bűneinkből. Hát az ő nevének a jelentése is azt jelenti, hogy szabadító. És ennek a szabadulásnak most kell megtörténni, hogy átformáljon minket az Isten, és ez belülről kezdődik. Nem arról szól csupán a kereszténység, hogy nem követünk el súlyos bűnöket. Valaki ezt gondolja, hogy hát a keresztény ember az, aki nem kerül börtönbe, törvénnyel nem kerül szembe, úgy rendezett az élete. Hát nem ez a kereszténység. A kereszténység ott kezdődik, hogy a szívünk megváltozik. Mert lehet, hogy valaki külsőleg rendezett életet él, de belül ugyanott vannak a bűnök. És Isten ebből is szabadulást akar nekünk adni. Tehát ezen a vasárnapon Isten azt akarja, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy mi is irányít igazán minket, mi mozgat. Az Isten, maga az Úr Jézus Krisztus, vagy valami olyasmi, ami Isten ellenes. Adjon mindannyiunknak igazi szabadulást. És az Úr megígérte, hogy eljön a templomába. Ez bekövetkezett, de ma a templom nem a jeruzsálemi templom, hanem a mi életünk. 1 Korintusban Pál apostol azt mondja, hogy minden keresztény ember a Szentléleknek a temploma. A mi testünk a templom. Ezért a mi szívünkben ott lehet az Isten. Péter apostol azt is mondja, hogy mint élő kövek épüljetek szent templommá, szent házzá. Tehát nem csak egyéniek kell az Úr templomává válni, hanem közösségileg is. És ez a nagy csoda megtörténhet, hogy eljön a mi szívünkbe az Úr Jézus Krisztus. Mai napnak a témája ítélet előtt, kegyelem alatt. Ma eljöhet az Úr Jézus Krisztus. Várjuk majd a testi eljövetelét is, de ma el akar jönni, és meg akarja tisztítani a mi életünket. Azt mondja Malakiás, fel is olvasom újra, hogy eljövök majd, és ítéletet tartok, hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküvők ellen. Azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát. Bizony, az Úr rendet akar. Ja, a varázslókkal kezdi. Azt lehet mondani, hogy jó, hát a mai világban már nem fordulnak elő ilyenek. Dehogy nem. Bizony, nagyon, nagyon sok ember életében ott vannak az okkult dolgok, a mágia. És ez már kisgyerekkorban kezdődik. Pár héttel ezelőtt az egyik kereskedelmi csatornán levetítették az egyik Harry Potter filmet. Azt lehet mondani, hogy jó, hát ez gyerekfilm, nem veszélyes. Aki beszélt gyermekekkel esetleg a rákövetkező napon, az tudja, hogy bizony, mennyire fertőző akár ez a film is. Volt olyan pedagógus, aki elmondta nekem, hogy másnap nem lehetett bírni a gyerekekkel. Bizony veszélyes az okkultizmus. És nem a Harry Potter az óriási veszély, hanem ami majd abból kifejlődik. Hogy aztán kártyavetőkhöz mennek, jósokhoz fordulnak, és még lehetne soron. Lehet, hogy közöttünk is van olyan, aki ebbe a csapdába beleesett, és nem tud szabadulni. Mert az ördögnek a csapdája az nem egyszerű. Ez egy lelki csapda. És szabadulást csak is az Úr Jézus Krisztus tud adni. Tehát persze, majd az Isten el fogja ítélni a varázslókat, de most még ebből meg lehet szabadulni. Van lehetőség erre. És aztán folytatja Malakiás, azt mondja, hogy a házasságtörők ellen lesz, a hamisan esküvők ellen, a hazugságnak sokféle formája ellen. Bizony, aki nem jár el igazságosan, azt az Isten el fogja ítélni. Tudnunk kell, hogy az Isten mindig a kiszolgáltatott, a nyomorult, az esendő, a segítségre szoruló, a becsapott, a megcsalt mellett van. Isten mindig ezek mellé áll. Izsaiás prófétánál olvashatjuk a 66. fejezetben, ezt mondja az Úr. A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom, hiszen mindent az én kezem alkotott. Így keletkezett minden, így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, aki igéimet tiszteli. Tehát az Isten a nyomorulttal van. Azokkal, akiket becsaptak, akiket elnyomnak, vagy elnyomtak. Tudnunk kell ezt. Persze, azt is tudnunk kell, persze, hogy az Isten tudja azt, hogy ki igazán az áldozat. Mi keresztények, persze, jó lenne, ha mindig oda tudnánk állni az elesett mellé. Az áldozatok mellé. De tudnunk kell, hogy ezt mi nem mindig tudjuk megállapítani. Hogy ki az áldozat, és ki az elkövető. Sokszor mi nem tudunk igazságot tenni, hogy a házastársak között probléma van, üzlettárs vagy munkaadó és munkavállaló között. Hányszor előfordult, hogy valaki hozzám jött és elmondta a gondját, baját, hogy vele hogy elbántak, micsoda igazságtalanság történt, meghallgattam, igazat adtam neki, aztán mikor a másik felet is meghallgattam, akkor már azt mondtam, hogy hát nem biztos, hogy úgy igaz minden, ahogy ezt először hallottam. És az Isten tudja, hogy mi hogyan történt. Persze, oda kell állnunk az elesett mellé, de tudnunk kell, hogy Isten az ítélő bíró. És majd ő fogja kimondani, hogy ki is vétkezett igazán. Mi segítsük, támogassuk az elesetteket, de az Isten ítéletét ne előlegezzük meg. És nekünk hirdetnünk kell, hogy ma még oda lehet menni az Istenhez. Ma még meg lehet békülni az Istennel, és egymás között is meg lehet békülni. A keresztény embernek ez a küldetése. Biztos hallottuk már azt, hogy Luther Mártonnak az utolsó küldetése, földi szolgálata egy békéltető szolgálat volt. Két gróf, egy testvérpár összeveszett az örökségen, és ő elment, hogy megbékítse őket, hogy ne veszekedjenek. Úgy gondolom, hogy ez nagyon szép példa lehet nekünk is. A békesség útját kell keresnünk. Az Isten majd ítéletet fog hozni. Az Isten majd bosszút fog állni. De ez majd az Istennek lesz a feladata. Nekünk azt kell hirdetnünk, hogy meg lehet békülni, ma még van szabadulás. Malakiás próféta kétfajta ítéletről szól. Azt mondja, hogy van egy megtisztító ítélet, és egy végső nagy ítélet. Ma az Isten a megtisztító ítéletet használja. Itt beszél Malakiás az ötvösről, aki leül műhelyében és megtisztítja az aranyat, az ezüstöt, elválasztja az értékest az értéktelentől. Így van ez a mi életünkben is. Isten meg akar minket tisztítani. Át akar minket formálni. Ezért ne lázadozzunk, ha bajba kerülünk, vagy ha megintenek minket, hanem fogadjuk el a fenyítést, mert ma még az Isten nem elítélni akar, hanem megítélni. Meg akarja ítélni bennünk a rosszat, hogy aztán ne kerüljünk az örök ítéletre. Milyen jó, hogy ma lehet szabadulni. Ma oda lehet fordulni az élő Istenhez. Isten adja, hogy ez bekövetkezzen a mi életünkben. mindannyian ismerjük az Itt az Isten köztünk című éneket. Ennek utolsó verszaka így hangzik. Jöjj, lakozzál bennem, hadd legyen már itt len, templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más e szívben. Szüntelen mindenben, csak is téged lásson, leborulva ágyon. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, Urunk, köszönjük, hogy most még a kegyelem ideje alatt élünk. Köszönjük néked, hogy ma lehet még szabadulni. Add, Uram, hogy ne legyünk a bűneinknek a fogja. Adj szabadulást nekünk. Köszönjük, hogy te a legnagyobb bűnöst is meg tudod szabadítani. És könyörgünk azért is, hogy azok is szabaduljanak, akiknek talán rendezett, külsőleg rendezettnek tűnik az élete. Te munkálkodj közöttünk. Így légy jelen. És könyörgünk azért, hogy ebben az adventi időszakban valóságosan találkozzunk veled. Amen.
Jézus, a te beszéded milyen jó gyümölcsöket, szent ígéd ér, szent lelked ítélje meg bűneid. Átorítson halálunkban.
Ismételten szeretettel köszöntök mindenkit, most hallgassuk meg a hirdetést. Hirdetem, hogy a mai vasárnap, ugye, mint minden adventi vasárnap, úrvacsorai istentisztelet van, tehát ünnepeljük az Úr szent vacsoráját, mindenkit hívunk és várunk. Hirdettem, hogy e heti oltár díszítésre a virágokat az Andrea virágüzlet adományozta. Hirdettem, hogy mai nap a kisbusz műszaki okokból nem közlekedik. Hirdettem, hogy mai nap 17 órai kezdettel reménység istentisztelet lesz, Titushoz írt levélről lesz szó a győri teremben. Hirdettem, hogy kedden és pénteken 8 órakor reggeli áhítat lesz. Kedden a Nyugdíjas Egyesület tartja alkalmát 14 órai kezdettel. A Halleluja énekkör és áhítat pedig 15 órától lesz. Hirdettem, hogy december 7-én kedden presbiteri ülés lesz 17 órai kezdettel. Hirdettem, hogy gyülekezetünkben december 9-e és 12-e között evangelizáció lesz. Igét hirdet Györfi Mihály, evangélikus, nyírszőlősi, nyírteleki, evangélikus lelkész. A program az adventi hírnök. December 9-én csütörtökön kezdődnek az alkalmak, csütörtökön 17 órakor, ne tévejegjetek címmel. Ekkor, ugye hónap második csütörtöke, de nem lesz férfiak sátra. Természetesen az alkalom után is együtt lehet maradni, lehet beszélgetni, de ez egy kötetlen beszélgetés lesz. December 10-én, pénteken 17 órától kezdődik az alkalom, szombaton szintén 17 órától, vasárnap 10 órától az istentiszteleten is Györfi Mihály szolgál, és vasárnap 3:30-kor szeretett vendégség lesz. Ekkor a Philadelphia Evangélikus Egyházközség, tehát a nyírteleki, nyírszőlősi egyházközség missziói szolgálatáról lesz szó. Jövő héten nem tartunk reménység istentiszteletet. Hirdetem, hogy október 11-én szombaton adventi vásár lesz az iskolánk aulájában. Az iratterjesztés től hitmélyítő könyveket, igésbögréket, tányérokat, karácsonyi ajándékokat lehet majd vásárolni, de ezeket itt is meg lehet vásárolni a templom főbejáratánál. Hirdettem, hogy jövő héten természetesen 9-kor családi Isten tisztelet is lesz. Hirdettem, hogy héten elkísértük utolsó földi útjára Pusztai Antalnél született Kovács Irén testvérünket, aki 91 éves volt. elkísértük utolsó földi útjára Dénes Mihály Sándorné született Miszlai Rozália testvérünket, aki 70 éves korában hunyt el. Eltemettük Farkas Tibor testvérünket, ő 58 éves korában hunyt el. Szintén eltemettük Kovács Lajosné született Bohus Ágnes testvérünket, 71 éves korában hunyt el. A zombai harang mellett felgyulladó gyertyák emlékeztessenek az isteni világosságra, az ő vigasztalására. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.